Hatodik fejezet. A hitetlen. A hitetlen. Régebben is makacsul kerestem és jártam a magam útját, manapság meg még inkább. Keresem a bizonyosságot. Valamikor az 1980-as évek elején történt, hogy két korombeli srác megállított a járdán. Hittérítők voltak a javából, akkoriban számolatlanul rajzottak szét a fővárosban. Türelmesen hallgattam őket, bár szófolyamuk egyik fülemen be, a másikon meg ki. Aztán mégiscsak felfigyeltem, a 2000. év végén elérkezik a világ vége, 144 ezeren a mennyországba jutnak, a többiek pedig a purgatóriumba, illetve a kondér rotyogástól hangos pokolba. Elkárhoznak a saját levükben. Az oktán csak van annyira súlyos, hogy érdemes lenne felvenni a kenetet. Hosszú hallgatás után megkérdeztem, lenne kedvetek egy kis játékhoz? Rábólintottak. Tételezzük fel, de szigorúan csak a játék kedvéért, hogy a 2000. év végén mégsem lesz világ vége. Azután is vallanátok a mostani hiteteket? Mindketten elgondolkodtak, majd ugyanazt felelték. Nem. Én meg biztos vagyok benne, hogy ma is ugyanúgy hisznek, mint akkor. Az előre mutató álmokban sem hiszek, pedig saját példám is van ilyesmire. Hónappal a Békásmegyeri ABC áruház megnyitása után vasárnap egy reggel ébredve még emlékeztem arra, hogy mit álmodtam. Az üzlet magasra csapó lángokban állt, és egy része a tűzmartaléka lett. Micsoda marhaság, gondoltam ébredés után. Ránéztem az órára, reggel 7 óra volt, nyújtóztam egyet, és átslattyogtam szüleim szobájába, hogy elmeséljem a fura álmot. Hasonlóan vélekedtek, ennyiben is maradtunk. Már javában ebédeltünk, amikor felvisított a kaputelefon. A cég egyik alkalmazottja szólt bele, kora reggel kiégett az áruház egyik része, tőlünk 10 kilométernyire volt. Van úgy, hogy megjegyzem a nekem mondottakat. Teológuskám szomszéd egy nagyívű eszmefuttatás közben azt vetette oda nekem, mint a természetfeletti erőkben nem hívő lakótársnak, ha egyszer majd nagy bajba kerülsz, majd hiszel benne. Az előre elrendelt élet víziójában sem hiszek, még akkor sem, ha ennek az ellenkezőjére is van saját példám. Fiatal felnőttként úgy terveztem, hogy 30 éves koromra lesz egy az igényeimet kielégítő lakásom, és addigra meg is nősülök. Hogy miért épp akkorra kívántam mindezt, azt nem tudom, de 3 héttel a kitűzött időpont előtt beköltöztem a vadonatúj lakásba, és rá 1 héttel meg is nősültem. Előzmény. Kellemesnek igazán nem mondható fagypont körüli hőmérséklet uralkodott a nemzetközi gyors vagonjaiban. Ez nem vicc, valóban kemény mínuszok röpködtek a kupékban, és a folyosót jéghártya fette. Miként fordulhatott elő mindez? Nagyon egyszerűen. Amíg Magyarországon haladtunk, 30 fok meleg volt a vagonokban, majd hogy hőgutában nem múltak ki az utasok. Mivel a szomszéd ország vasúttársasága, mint fentebb említettem, hűtőszerelvényként közlekedtette az országhatáron túlról érkező személyszállító vonatokat is, a lecsapódó pára megfagyott a padlón, és a nem mindig tökéletesen záró ablakok körül is jégréteg vált ki. Bár sokat nem kajánkodtam vele, nagy élmény volt, hogy a sok téli utazás során egyszer sem tudtak mélyhűtött áruvá fagyasztani. Az egyik ilyen úton azonban valóban lenyűgöző élményt éltem át. A fülke világítását lekapcsolta valaki, csak az éjszakai lámpa derengett sejtelmesen. Mindenki más aludni próbált, de azok voltak a szerencsések, akik szemére nem borult az álom ködös fátyla, mert ők mesébe illő tájat láthattak a jégvirágos ablakon túl. Frissen hullott, mély, érintetlen hó takarta a lankákat. Zajtalanul suhant a vonat, tündöklött a csillagos ég, ragyogott a teli hold. Eszmény hangulat világítás mellett csodálhattam órákon át az ablak előtt elsuhanó tájat. Megleshettem a hegyoldalakon megbúvó parasztházat, ablaktokostól, kutyaólastól, kerítésestől. Míg a kéményből felszálló halovány apránként szétoszló füstcsíkot is fölfedeztem a távolban, pedig éles látásom akkorra már a csipás saséval sem vehette fel a versenyt. Ahogy a völgyben kanyarogtunk, többször is rápillanthattam a kerekképű mak egészséges holdra. Kifigyelhettem az alvó fatelepet, a majdnem teljesen befagyott patakot, a sok apró települést. Szeretnék sokáig élni, mindaddig, amíg értelmet tudok adni napjaimnak, és fizikai állapotom lehetővé teszi önmagam ellátását. Az idős embernek már van annyi élettapasztalata, hogy bölcsen maga elé vetíthesse, hogyan is végződhetnek az éppen megélt események, de amíg idáig eljut, sok buktatón kell átvergődnie. Az, akinek minden magától adódik, aki mindent készen kap, nem szerez ilyen tapasztalatokat. Ezért én a rosszat is hasznosnak tartom, mert az edzi meg az embert. Vallom, hogy csak saját kárunkon tanulunk, ha egyáltalán képesek vagyunk rá. Én minden esetre törekszem erre. Hogy miért is jutottak mindezek az eszembe? Tulajdonképpen még bele sem fogtunk igazán a házasságba. Az én szememben az már is a vakvágányra futott. Gyorsan pontot is tettem a végére. Akkorra már a barátaimhoz fűződő viszonyomat is átértékeltem, és lezártam a fokozatosan kiüresedett kapcsolatokat. Mégsem maradtam egyedül, hiszen mindvégig velem volt, és maradt is leghűségesebb társam, a glaukóma. Továbbra is precízen, megbízhatóan végezte romboló munkáját. Purgatórium. Hiába szerettem volna elolvasni az új lakásba költözés után az ágy mellé némi átgondolás után félretett könyveket, már a nagyobb betűkkel nyomott sorokat sem voltam képes kivenni. Hétmérföldes iramban romlott a látásom. Utoljára őszelején tudtam kisilabizálni a telefonkönyv apró betűit, akkor is csak úgy egy órácskáig. A klinikai kontroll is egyértelműen tanúsította, hogy a szemnyomásom stabilan nagyon magas. Nem közöltem szüleimmel, nem akartam őket fölöslegesen terhelni. A térlátás jelentős beszűkülése még nem korlátozta számottevően mindennapjaimat, de az éles látás rohamos tompulása már jelentősen hátráltatott az utcán. A jelzőlámpák fényét már csak este sötétedés után tudtam kivenni. Ha nem a ragyogóan kivilágított Váci úton jártam, bizony inkább csak botorkáltam semmit, haladhattam volna a járdán. A szoba konyhából az Egressi útra költöztem, de ott annyira haloványak voltak a lámpák, hogy Szent János bogár erejű pislogásukat alig érzékeltem. Sajátosan közlekedtem, az előttem haladó járókelő cipőjének kopogását figyelve követtem őt, hogy ne menjek neki a szemből érkezőknek. Ha egy nő nyomába eredtem a gyéren kivilágított zuglói utcában, megfigyelhettem, miként szaporázza meg lépteit, amikor a fás bokros terület mellett mentünk el. Október vége felé újra a szemklinikán találtam magam. Mindenáron el akartam kerülni, hogy a professzor műtsön. Hétvége volt, a szombaton ügyeletet adó tanár vizitált. Tudtam, hogy hétfő reggel dől el végérvényesen a sorsom. Rákérdeztem, s nem lepődtem meg a válaszon. Negyed óra múlva már a porta előtt voltam. Még nem ment el a tanár úr, tudtam meg, és nem kellett sokáig szobroznom. Megszólítottam a hazafelé igyekvő orvost, azt szeretném kérni, hogy ön operáljon. Tudom, hogy ez kényes feladat, mert én a professzor úr betege vagyok, de benne már nem bízom. A testes orvos hümmögött néhányat, majd megveregette a vállamat. Ígérni nem ígérek semmit, de beszélek a professzor úrral, és megkérem, járuljon hozzá. A következő hét elején a kórházi ágyat egy fél órácskára felcseréltem az egyik éltes műtőasztalra, akkorra már ki nem állhattam az örökös operációk nyűgét. Nem gyerekes berzenkedés volt ez, csak a befolyásolhatatlanul romló állapotom miatt érzett, tehetetlen dű ingerelt. Gyermekként és felnőttként is egyfajta kettősséget éreztem, ha magamra gondoltam. Egyrészt bíztattam, győzködtem magam, hogy még nagypapa koromban is fogok látni. Másrészt a lelkem én mindig hallottam a kis ördög rikoltását. Nem veszed észre, hogy már hányszor műtöttek, mint hiába? Az újabb operációt is így vártam. Féltem a várható fájdalomtól, mert már azt is egyre kevésbé viseltem, de szerencsémre ez a beavatkozás nem járt gyötrelemmel. A fagyasztástól viszont begyulladt, és másnapra hatalmasra püffett a szemem. Újra megismétlődött a régi eset. Amikor lecsuktam, nem ért össze a két szemhéj. Mit tehettem? Birka türelemmel viseltem az újabb megpróbáltatást. Az egyik adjunktusnő sápadtan nézett rám. Ugye nagyon fáj a szeme, Laci? Nem feleltem, mert tényleg nem fájt, csak szúrt, bár azt kegyetlenül. Majdnem kerek egy hónapig voltam bent. Az összeredmény mindössze annyi volt, hogy immár elmondhattam. A két szememet immár 19-szer operálták meg, ha nem számítjuk a lézeres kezeléseket. A szemnyomás viszont fikarcnyival sem lett kevesebb. Mindössze egy mentő ötletem van, fejtegette a tanár úr, mielőtt elhagytam volna a klinikát. Nyugat-Európában már létezik olyan szilikoncső, amit beültetnek a megnyitott szembe, és azzal szabad utat engednek a magas szemnyomást okozó csarnokvíznek. Magyarországon ilyen beavatkozást még nem végeztek. Az eszközt Nyugat-Európából kell beszerezni, és ehhez idő kell. Tetszett az ötlet, talán az utolsó pillanatban mégis megmenekülhetek a sötétség rémétől. Akkor már a napnál is világosabb volt előttem, ha valamilyen újszerű módon nem tudják befolyásolni a szemnyomásomat, akkor nekem annyi. Egyre több helyzetben kellett a többi gyalogost figyelve közlekednem. Jó példa erre a Váci úton a nyugdíj folyósító igazgatóság tornya előtti zebra. Az autósok eszeveszett tempóban hajtanak le az Árpád hídról, és nagy ívben balra kanyarodnak Újpest felé. Bár az úttest itt két sávnyira szűkül, az átkelés gyakorta életveszélyes. A gépjármű vezetők egy részének semmit sem jelent a közlekedési lámpa tilosa. Az átkelést úgy tettem biztonságossá, hogy a zebra jobb széléhez álltam, és a lelépő járókelők után iramodtam, akkor is, ha ők is a pirosban indultak neki. Így is 4 méterrel messzebb voltam az érkező autóktól, mint ők. A Váci úti felüljáró túloldalán a következő átkelésnél is így tettem, csak éppen fordítva, a felfestett átkelőhely bal széléről indulva. Mivel az úttest itt 4 sávosra szélesedik, törekedtem arra, hogy lehetőleg szabályos időpontban induljak. Az átkelésre várakozva már tudatosan füleltem, mindinkább hiányzó éles látásomat részben a lassító, majd megálló gépjárművek motorzaja pótolta. Karácsonyra ajándékot kaptam a glaukómától. Látóterem közepén egy folt alakult ki, ott már nem láttam semmit. Január volt, még nem érkezett meg az annyira várt csövecske a klinikára, de mivel minden pillanatban várható volt, a tanár úr azt javasolta, hogy feküdjek be az osztályra. A müncheni műtétet leszámítva még egyszer sem vágytam a műtőasztalra, most viszont nagyon. Októberben a kivilágított vízus tábla előtt 2 méterrel állva a legnagyobb számot még le tudtam olvasni. Januárban viszont már közvetlenül a tábla alól is csak nehezen tudtam kisilabizálni a 42-est. Épp a 24. órában vagyok. Teltek a tétlen napok. Nem tudjuk, mikor érkezik meg a csövecske, tárta szét a karját a tanár úr. Menjen haza nyugodtan. Amint megkapjuk, értesítjük. Február legvége lett. Vasárnap este bekapcsoltam a tévét, rögzíteni akartam emlékezetemben, hogyan láttam közvetlenül a műanyag cső beültetése előtt. Siralmasan. Másnap kora reggel hasonló megfontolásból vettem szemügyre az előszoba falat borító tapéta mintázatát. Mélyet sóhajtottam, kezembe kaptam a táskát, és elindultam. Az utcán hűs márciusi nyirok csapott az arcomba. Összeszorult a szívem, szinte alig látok valamit. Naponta érzékeltem, miként halnak el a látó idegek a szememben. Az úttest túloldalára indultam a megállóba. Letszövekeltem a járda szélén, hogy alaposan szétnézzek, ám hiába tekintettem előbb balra, majd jobbra is, mindenütt csak áthatolhatatlan ködöt láttam, pedig a levegő tiszta volt. A közeledő autókat remekül hallottam, és a motor zajából még a márkájukat is meg tudtam mondani, de csak 5 méterről láttam meg őket. Na, Laci, meddig fogsz itt totojázni? Meg se fordult a fejemben, hogy bárkitől is segítséget kérjek. Hegyeztem egy kicsit a fülem, majd lesz, ami lesz, átsértem a túloldalra. A megállót óvatos léptekkel közelítettem meg, de csak azért sem tévesztettem el, mert sokan vártak a trollira. Felpréseltem magam a túlzsúfolt járműre. Még kapaszkodni sem kellett, annyira stabilan tartott a tömeg. Valaki rám köszönt. Ránéztem és viszonoztam figyelmességét, de fogalmam sem volt róla, hogy ki tisztelt meg üdvözlésével. A klinika második emeletén, amióta az eszemet tudom, ugyanaz a burkoló lap fette a folyosót. Lenéztem a lábam elé, de a színek hónapok óta már csak az emlékeimben éltek. A kőlapok illesztékei is rejtve maradtak előttem, és az elém siető nővért is csak a hangjáról ismertem fel. Mindegy, gondoltam, elkeseredettem. Még ha csak ennyit is, de legalább valamit látni fogok. A vízus táblalatába már a legnagyobb számot sem ismertem fel. Tejszerű ködvet körül. Hiába néztem ki a kórterem vagy a széles folyosó ablakán, nem sok hasznom volt belőle. Legfeljebb nosztalgiát éreztem. Arcok már régóta nem léteztek előttem, és az étkezdében is inkább a kezemmel, mint a szememmel kutattam fel az evőeszközt. Már csak 1 perc volt hátra a 24. órából, amikor értem jött a műtős legény, és belém karolt. Mintha villám sújtott volna. Egyedül is tudok menni, mondtam kissé élesen. Akkor jó, felelte, és elengedte a karomat. A szememen egy kis rést kell nyitni a szikével, és oda kell bedugni a műanyag csövet, ami apró lábacskáival könnyen megkapaszkodik a helyén. Másnap reggel alig vártam, hogy lekerüljön a szememről a kötés. A kezelőben a vízus táblával szemközti széken foglaltam helyet. Az orvos letisztogatta váladékos szememet. Látok, mondtam megkönnyebbülten. Hogyan és mennyit? Szerintem ugyanúgy és ugyanannyit, mint a műtét előtt. Tudtam, hogy ez a legtöbb, ami történhetett velem. Nem sokára befutott a tanár úr is, alaposan belenézett a szemembe, és gratulált a sikerhez. Kisebb gondot okozott orvosi körökben, hogy leragasszák-e a bal látó szememet. Hagyjuk szabadon, hadd lásson vele, szólt a döntés. Segítség nélkül mentem vissza a kórterembe. Repesett a lelkem. Elég nagy baj, hogy már alig látok, de legalább nem szorulok fehér botra. Az utolsó pillanatban mégiscsak megmenekültem a vakság rémétől, nyugtáztam, és visszafeküdtem az ágyba. Jobb, ha pihentetem frissen műtött szememet. Békésen lapítottam. Betegtársaim zöme csoportba verődve trécselt a kórterem közepén. Amíg félfüllel őket hallgattam, egyre jobban megnyugodtam. Nem is olyan rossz a helyzet. Ezzel a minimális látással, ha körülményesen is, de valahogyan csak folytathatom a bő 1 éve kezdett üzletelést. Igaz, az árcédulára felírt számot már nem láttam, de a kuncsaftok majd kisegítenek, morfondíroztam. Amikor eluntam a fekvést, óvatosan felültem. A párnát a hátam mögé állítottam, és nekidőltem az ágy végének. Kinyújtott lábamat paplan takarta. Felnéztem a mennyezetre, de a csillár üveggömbje homályban maradt előttem. A bejárati ajtóból is alig láttam valamit. Elhúztam a szám szélét, hát ez bizony nem sok. Épp azon mesterkedtem, miként csúszhatnék újra vízszintes helyzetbe, amikor minden elképzelhetően túli fájdalom hasított a bal szemembe. A másodperc töredéke alatt csuromvizesre izzadtam magam. Se megmoccanni, se megszólalni nem voltam képes. Kővé meredtem a rémülettől, merül latyakban úszott az egész testem. Pokoli forróság hevített. Mindent érzékeltem, ami körülöttem és velem történt, de semmilyen jelet nem tudtam adni. A szemem úgy zárult be, mintha vasból lett volna, és egy csúcs minőségű elektromágnes rántotta volna össze. Hiába akartam fekvőhelyzetbe visszacsúszni, moccani se bírtam. Pár percig teljesen magatehetetlen voltam, a számot már ki tudtam nyitni, de a szoba közepén állók nem hallhatták suttogásomat. Lassan, kímért mozdulatokkal nagy nehezen vízszintbe helyeztem magam. Az egyik beteg társ felfigyelt halk nyöszörgésemre, és odajött hozzám. Mit mondasz? Hív gyorsan az orvost, mert nagy baj van, nyöszörögtem. Rendben, szólok a nővérnek. Annak ne suttogtam utána, de már nem hallotta meg. Minek ide a nővér? Már nem izzadtam, de testem továbbra is verejtékben fürdött. Kegyetlen fájdalom lassacskán tompulni kezdett. A szememet meg se próbáltam kinyitni, éreztem, hogy képtelen lennék rá. Megérkezett a nővér. Mi a baj, Laci? Pár mondattal elmondtam neki, mi is történt. Nyisd ki a szemed, kérte a nővér. Nem bírom, hívd az orvost, ő kell ide. Elsietett a nővér, teltek múltak az 5 meg 10 percek, heves zihálásom csitulni kezdett, kezemmel már meg tudtam törülni leizzadt arcomat. Kidugtam lábamat a paplan alatt keletkezett hőkatlamból, éberen füleltem a doktor lépteit. Még a műtőben van az osztályos orvos, érkezett a friss hírrel a betegtárs, amint befejezi a műtétet, már is jön. Beletelt egy óra is, mire megérkezett. Mi a baj, érdeklődött? Én meg elmondtam neki. Üljön fel, Laci, nyissa ki a szemét. Nagy kínlódva feltápászkodtam, de a szememet épp csak résnyire tudtam nyitni. Nyissa ki még jobban, kérte az orvos. Nem tudom, feleltem, mire a kezével segített. Fentről lefelé úgy fél útig már csak sötétet láttam. Alul még változatlan volt a helyzet. Jöjjön ki velem a kezelőbe, invitált a doktor. Nem vagyok rá képes. Teljesen legyengített a fájdalom. Mindegy, mondta lehangoltan. Szólok a tanár úrnak, hogy nézzen be magához. És kiment a kórteremből. Mi van veled? Lépett mellém a betegtárs. Félig már nem látok. Ebédre nem mentem ki az étkezdébe. A többiek már vígan kanalaztak, amikor befutott a tanár úr. Megkért, hogy nyissam ki a szemem. Amennyire csak képes voltam, megtettem. Mit láttam? A magyarok istene. Jöjjön ki velem a vizsgálóba, kérte a tanár úr. Nehézkesen ültem fel, teljesen legyengített az elmúlt 2 óra. Remegő lábakkal indultam el, az orvos karonfogva vezetett. Régi épület a szemklinikája, a férfi osztály folyosójára is a hatalmas ablakokon zúdul be a fény. Én mégis egy sötét szürke térben csoszogtam, jobb kezemet magam elé tartva. Hihetetlenül elkeseredtem. Reggel még láttam magam körül a nagyobb tárgyak körvonalát, igaz, nagyon elmosódottan, de mégiscsak láttam belőlük valamit. Bizonytalan léptekkel jutottam el a vizsgáló ajtajáig. Agyamban lázas gondolatok kergették egymást. Rohadt érzés nem látni. Olyan vagyok, mint egy bábu. Fordíthatnám fejem jobbra, vagy akár balra is, de minek? Magam elé meredve csüggettel léptem be a néptelen kezelőbe. Ej, mennyire nem így gondoltam a mai napot. Bárgyú tekintetem továbbra is a semmibe révett. Az orvos megzörgette a forgószék ülőkéjét. Ide üljön le, Laci. Kaszáló kézmozdulatokkal kerestem meg az ülőkét, és óvatosan helyet foglaltam rajta. Kezemmel kitapogattam jobb oldalt a réslámpát. Szembefordultam vele, államat az állványra tettem. Hangosan kattant a műszer kapcsolója, és a réslámpa erős fénye a bal szemembe világított. Mereven néztem előre, az orvos pedig lélegzetét visszafolytva vizsgált. Néma csendben peregtek a percek. Megpróbáltam semmire sem gondolni. Moccanás nélkül ültem, mindössze ennyivel tudtam hozzájárulni a vizsgálathoz. Vajon hogyan nézhet ki a totálkárossá lett szemem? Nem bánnám, ha láthatnám, ábrándoztam el. Még egy kis fényt sem érzékel? Kérdezte hosszú hallgatás után az orvos. Mivel az államot a támasztékra kellett szorítani, zárt szájjal jeleztem neki, hogy nem. Te jó ég, döbbentem rá. Életem végig ezt a ronda, sötét vacakot kell néznem. Egyre több orvos gyűlt össze a vizsgálóban. Halkan sutyorogtak egymás közt. Feszültség töltötte meg a helyiséget. A tanár úr másokat is odaengedett az optikához, és a réslámpa mögötti széken folyamatosan cserélődtek az orvosok. Halkan konzultált a köré csoportosuló kollégákkal. Micsoda felhajtás! Vajon mire jutnak? Sokat tapasztalt szakemberek gyűltek össze. Nem létezik, hogy ki ne találjanak valamilyen módszert az állapotom javítására. A kis ördög azonban most is résen volt. Kár a gőzért, kisöcsi, rikkantott kárörvendve. Már kezdtem hinni a fattyának. Túlságosan is konok glaukóma szegődött társamul az anyamékben ahhoz, hogy egyszer s mindenkorra lerázhassam. Ő volt azért leghűségesebb társam az életben, hogy a fene egye meg ott, ahol van. Fél órán át tartott a tüzetes vizsgálat. Végére még a professzor is megérkezett. Ő is helyet foglalt a műszer túloldalán, majd néhány perc vizsgálódás után a kollégákhoz fordult. Kikapcsolhatom a gépet? Újabb erős kattanást hallottam. Nyugodtan vegye ki az állát a fejtámaszból, mondta valaki. Nyögdécselve egyenesítettem ki meggörnyedt derekamat. A konzíliumot tartó orvosok felé fordultam, de tanácstalannak éreztem őket. Valaki karon ragadott, és visszakísért a kórterembe. Az orvosok szétszélettek. Esetlenül tapogattam a vaságy után, és egyáltalán nem dobott fel, amikor rátaláltam. Ráültem az agyongyötört matracra. Olyan volt, mint én. No, mi van a szemeddel? Jött az egyik szobatárs. Na, már nincs miért aggódni, feleltem letörten. Miért? Mit mondtak az orvosok? Nem néztem rá, úgy válaszoltam. Semmit nem mondtak. Éppen ezért nincs már miben reménykedni. Valamit még hümmögött, mit is felelhetett volna. Hanyat dőltem az ágyon, súlyos feszítő gondolatok kavarogtak a fejemben, de nem sokáig száguldozhattak. Bújj a papucsodba! Ultrahang vizsgálatra kell menned, mondta a nővér, lekísérlek a földszintre. Mi történik itt? A figyelmes nővér talpam alá igazította a papucsot. A kórterem ajtaját napközben mindig szélesre tárták, ezért a kiutás nem okozott különösebb gondot. Csendben lépkedtünk a folyosón. Idegesített, ehogy belém karolt, és úgy vezetett a lifthez. Őszintén szólva igen. Mégpedig azért, mert a végletekig kiszolgáltatottnak éreztem magam. A segítő, terelgető kéz nélkülözhetetlenné vált. Bitang rossz érzés. Ezt csak azt tudhatja igazán, aki legalább egyszer maga is került ilyen helyzetbe. És én már másodszor éltem át ezt a borzalmat. Állapotom a nővért is érezhetően elszomorította. Megérdeklődtem, hogy milyen újabb megpróbáltatások várnak rám az ultrahangom. Egy percet se izgulj miatta, nem érdemes, felelte könnyedén. Először belecseppentve érzéstelenítik a szemedet, majd kocsonyás zselét kennek rá, és egy ceruza vastagságú optikát húzigál rajta ide-oda az orvos. Semmilyen fájdalmat nem fogsz érezni, de eléggé sápat vagy, Laci, aggodalmaskodott. Ne is mondd, az a fájdalom, amit délelőtt átéltem, 10 kipróbált vasgyúrónak is sok lett volna. A nővér még sajnálkozott egy kicsit, majd folytatta az ultrahangvizsgálat ismertetését. Amíg a szakorvos a kocsonyás anyaggal síkosított szemeden húzigálja a kis optikát, egy monitoron figyeli, hogy mi is van odabent. A doktornőt már régóta ismertem, karon fogott, és az alacsony nejlonnal takart pricshez vezetett, és diszkréten megpaskolta a lapos vánkost. Minden úgy történt, ahogy a nővér mondta. A precíz előkészületek után nyugodtan, lazán feküdtem a heverőn. Tökéletesen, de mégis fájdalommentesen éreztem, mint siklik fölé és le a korong alakú, apró műszer a szememre kent kocsonyán. A doktornő gyakorlottan mozgatta az optikát, és közben feszülten figyelt az ágy végétől balra álló monitort. Ezt onnan tudtam, hogy amikor néha megszólalt, tőlem elfelé beszélt. Kopogás nélkül lépett be a tanár úr, és idővel egyre többen lettünk. Türelmesen viseltem sorsomat, mi más tehettem volna. Kezem a testem mellett hevert, olykor megmozgattam az ujjaimat, hogy ne gémberedjenek el, és feszülten figyeltem, mit is beszélnek az orvosok. Előny vagy hátrány ilyenkor az a laikus szemészeti tudás, amit a beteg a kezeléseken magába szív. A tisztánlátás híve voltam, és vagyok ma is. Ezért örültem, hogy képbe tudom rakni az információ morzsákat. Az orvosok jól hallhatóan tanástalanul ácsorogtak a monitor előtt. Hiába nézték bal szemem, akár vertikális, akár horizontális képét, annak belső szerkezete mindenre hasonlíthatott, csak éppen egy ember szemére nem. Mi lehet ez itt? Tudakolt a felettébb feszült hangon a tanár úr, és nagyon idegesnek tűnt. Ott jobb oldalt az a belógó valami. Az mi a csuda lehet? Kérdezte elképedve egy másik orvos. Moccanás nélkül feküdtem, a fejem tökéletesen tiszta és nyugodt volt. Szívem nem kalapált hevesebben a megszokottnál, és levegő után sem kellett kapkodnom. Úgy tűnt, a vizsgálatot végző szakember csak vonogatja a vállát, mert sokáig nem szólalt meg. Helyette inkább bőségesen öntötte szememre a kocsonyás anyagot, és folytatta felderítő munkáját. Még nem láttam ilyen kiismerhetetlen képet, dünnyögte. Igazi talány ez a látvány. Két dimenzióból megérteni a gömbszerű tér belső szerkezetét már maga is érdekes kihívás, de azzal nem is lenne probléma. Csak hogy itt semmi sincs a helyén. A szerkezeti részeket fel se lehet ismerni. Mintha totálisan összeomlott volna a szem belseje. Ez itt talán a retina lehet, de annak nem itt lenne a helye, hanem ott. Ezt a maszatfélét a monitor szélénél meg az érhálónak vélem, de mit keres itt? Készpász, Laci, vettem tudomásul. Ebből a szemből nem lesz énekes halott. Az orvosok csak tanakodtak, és a tanár úr hangjából továbbra is a riad kétségbeesés érződött. Rajtam meg akkor uralkodott el a pánik, amikor az üvegtest bevérzésének lehetőségéről és az azonnali műtét szükségességéről kezdtek beszélni. Na ne, azt azért már mégse. Mi mindent kell még átélnem, megszenvednem? Hát én is csak emberből vagyok. Nem elég az nekem, hogy tönkrement a szemem, még ez is? Egyre inkább melegem lett a hűs szobában. Piszkosul átkoztam azt a nyomorult zöld hályogot. Az orvosok végül is egyöntetűen kizárták a lehetőségek közül az üvegtest bevérzését. Úgy gondolom, a belső szemnyomás megszűnése miatt összeomlott a szem belső szerkezete, vélekedett a vizsgálatot végző orvos. A retina periférikusan levált, és az érháló is leszakadt a helyéről. Minden alkotó része egymásba zuhant. Vége lett a kiértékelésnek, és felülhettem az ágyról. Egy fiatal tanár segéd felkísért a második emeletre. Nem kérdeztem tőle semmit, minek is tettem volna. Jól tudtam, ez már a vég utáni állapot. Mindenek ellenére nem estem teljesen kétségbe, csak egy kicsit. Nem tört rám a pánik, nem omoltam össze. Ha már megtörtént a nagy baj, akkor megtörtént. Értelmetlen lenne naphosszat sopánkodni. Bírnom kell a gyűrődést. Ilyen egyszerű lenne tudomásul venni, mi több, elfogadni az örök sötétséget. Az én helyzetemben egy nagyon halk igen erre a felelet. Nem annyira magam, mint inkább a körülmények miatt. Szüleim 2 óra múlva megjelennek a kórterem ajtajában, mert látogató nap van, de ha nem az lenne, akkor is jönnének. A szívükben reménnyel érkeznek, és bizakodva állnak elém. Úgy kértik. Minden rendben van, fiam. Mit válaszoljak erre? Hogy igen, minden oké? Vagy hogy idegeskedésre már semmi ok, mert ennél nagyobb baj nem adódhat? Egyiket sem felelhetem. Egyetlen reményük vagyok. Lassan elérkezne az idő, hogy sokoldalú, stabil támaszukká váljak, és tessék. Mostantól még az eddigieknél is sokkal jobban rászorulok a segítségükre. Micsoda lelki törés lesz. Elvesztette látását a fiúk. A saját lábukon jönnek be a klinikára, de vajon hazamenni képesek lesznek-e? Mától az lesz a legfontosabb feladatom, hogy megpróbáljam oldani kétségbeesésüket. Tartanom kell bennük a lelket, sorakoztak fejemben a gondolatok. Beláttam, nincs sok esélyem arra, hogy visszanyerjem a látásom. Szélmalomharcot pedig nem bívok. Az nálam jelesebb vitéznek sem sikerült. Vajon hány óra lehet? Kvarcórám ott alapult az éjjeli szekrény fiókjában, immár, mint mi haszna portéka. Szomorúan ültem az ágyon. Elmém tovább járt a kitaposatlan úton. Nem akarok egy szerencsétlen vak lenni, akit karjánál fogva ráncigálnak ide-oda. Hogy érhetem ezt el? Egyáltalán képes leszek rá? Nem tudtam érdemi választ ezekre a kérdésekre, de felül akartam kerekedni a helyzeten. Be akartam bizonyítani. Első, másod és harmadsorban is magamnak, hogy én vagyok az erősebb, és nem az a nyomorult vakság. Most is kedvesen, de szomorkásan köszönt rám az osztályvezető adjunktusnő. Laci, legyen szíves, jöjjön ki velem a vizsgálóba. Szeretném megnézni a szemét. Lábammal kotorászni kezdtem, már nem csak a matrac takart el szemem elől a papucsot. Sosem érdekelt a pecázás, mindössze egyetlen snecit kaptam ki az egyik tóból, azt is úgy, hogy rám kiáltott az egyik osztálytárs, kapás van, angyalföldi. Köröző talpammal mégiscsak rátaláltam a lábbelire. Ezután így megy ez. Egykedvűen lépkedtem az alacsony orvos mellett. Egyikünk sem szólt semmit. Na, hogy a vizsgáló közepén belerúgtam a forgószékbe. Nagyot csörrent. Végtérés magamtól találtam rá, ezt akár pozitívumnak is tekinthetjük. Félig előre hajoltam, kitapogassam az ülőfelületet, a franc sem akart mellé ülni. Helyet foglaltam, és a doktornő elém állt. Óvatosan lehúzta a bal szememet fedő kötést, és felsziszent. Nagyon fáj? Kérdezte síri hangon. Már egyáltalán nem. De délelőtt kibírhatatlanul fájt. A másodperc töredéke alatt csuromvizesre iszattam. Senkinek sem kívánom azt, amit akkor átéltem. Csak sóhajtott. Már másodszor járja meg, Laci, dünnyögte csendesen. Köpenye zsebéből kivett valamit, és a szemembe csöpögtetett. Megkerülte a réslámpát, és túloldalról nézett valamit, annélkül, hogy széthúzta volna a szemhéjamat, majd visszajött hozzám. Álljon fel, Laci, szólt együttérzőn, jöjjön velem. Egy fotelhoz kísért. Üljön le ide egy pillanatra, újra belenéznék a szemébe. Helyet foglaltam a matuzsálemi korú nyikorgó ülőalkalmatosságon. A fejem mellett kapcsoló kattant a falon, tudtam, hogy ott egy lámpa van. Arcommal kiválóan érzékeltem az égő melegét, és közben hallottam, hogy a folyosón utcai cipők kopognak, jönnek a látogatók. Nem csak én füleltem, az adjunktus nő is felfigyelt a lépésekre. Anyukám hangja csapta meg a fülemet. A kezelő elé érve biztosan észrevettek apukámmal. Az orvos, aki jól ismerte szüleimet, hirtelen balra nézett, és egy gyors mozdulattal visszanyomta a szememre a tapaszt. Mindjárt jövök, mondta, és kisietett a szüleimhez. Nem volt kétségem, hogy miről is esik szó odakint. Szegények, mit élhetnek át, most nem lennék a helyükben. Tétlenül várakoztam. A folyosón elhangzó csendes szavakból nem hallottam semmit, pedig füleltem nagyon. Visszajött a doktornő. Itt vannak a szülei, Laci. Tudom, feleltem. Jöjjön, kikísérem hozzájuk. Nem volt fényes diadalút, az a pár méter. Gyászos látvány lehettem, mindkettőket megpuszíltam, és az orvos elbúcsúzott tőlük. Hárman vonultunk be a kórterembe. Anyukám meglátott a folyosóról, amikor a fotelban ültem, és éles szemével azt is észrevette, hogy a bal arcom erősen duzzadt. Szemem pedig hatalmasra püffett, valóságos, vörös óriás lett. Abban a pillanatban tisztában volt a helyzettel. Hiába ragasztotta vissza villámgyorsan a kötést az adjunktusnő, elkésett vele. A folyosón még megpróbálta szépíteni a helyzetet, idézte fel a jelenetet, de mondtam neki, hogy láttam a fiam szemét, nekem annyi éppen elég volt. Ezzel aztán be is zárták a diskurzust. Mindhárman leültünk az ágyra. Végül is mi történt a szemeddel, kérdezték szüleim elcsukló hangon. Felelevenítettem a reggeli vizsgálat eseményeit, folytattam azzal, hogy mit és hogyan láttam egy kerek órán keresztül a kórteremben, majd beszámoltam a rám törő borzasztó fájdalomról. Nem feledkeztem meg a déli riadalomról és a délutáni ultrahangról sem. Csendben lélegzetüket visszafojtva hallgattak. Feléjük fordultam, mégis úgy éreztem, mintha semmibe merednék. Szörnyen néz ki a szemed, fiam, mondta nagy sokára anyukám. A bal arcod borzasztóan duzzadt. Gondoltam egy merészet. Lássuk a medvét. Óvatosan lehúztam a kötést. Szememet hűsítőn simogatta a levegő. De a rémisztő látvány valósággal letaglózta szüleimet. Anyukám részletesen elmesélte, hogyan néz ki a kegyetlenül megviselt szem. Mit bánom én, csak ne fájjon. Nagyon rosszul láttam már az utolsó pár hónapban. Kezdtem bele a lelki gondozásba. Csak nem mondtam nektek, nem akartalak titeket elszomorítani. Az utcán már csak úgy tudtam biztonságosan közlekedni, ha az előttem haladó járását füleltem. Előbb-utóbb úgy is elvesztettem volna a látásomat. Szüleim némán zokogtak. Tudtam, beszélnem kell hozzájuk mindaddig, amíg itt vannak. Látniuk, hallaniuk. Érezniük kell, hogy nem törtem le, nem estem kétségbe, nem rogyok össze a sötétség átkozott vermében. Halkan szipogtak. Ne keseredjetek el, valahogyan csak lesz. Mások is élnek az örökös sötétségben. Mennyire hatottak szüleimre mentővnek szánt szavaim? Nem igazán. Legfeljebb annyit értem el, hogy nem raktam rájuk újabb terhet. Éreztem én ezt nagyon jól, de tudtam, minden erőmmel segítenem kell őket, hogy teljesen össze ne törje őket a váratlanul nyakukba szakadt teher. Lehet, hogy bizakodó szavaimmal csak annyit értem el, hogy a látogatás végén lábra bírtak állni és haza tudtak menni. Már készülődtek az útra, de én még mindig nyomtam a magamét, hogy nem érdekes, majd csak lesz valahogy. Elcsukló hangon felelték, de hogy nem érdekes. A műtét másnapja életem fontos fordulópontjává vált. A 31. születésnapom előtt 2 hónappal alapvetően megváltozott minden, mégpedig egy röpke pillanat alatt. Azonnal alkalmazkodnom kellett ehhez, szerencsére tudtam is. A magam túlélő módján tudomásul vettem a dolgokat. Amennyire a szűkös idő engedte, már délután megpróbáltam távolabbra is tekinteni. Sok vagy nem sok mindez, azt hiszem ennél többet nem tehettem. Amikor a látogatás végén szüleim elmentek, fizikailag és szellemileg is fáradtan dőltem hanyatt a már biztosan hosszabb időre kibérelt ágyon. mit tagadjam. Alaposan letörtem. Beleképzeltem magam távozó szüleim helyébe. Talán furán hangzik, de nem cseréltem volna velük. Miért? Mert ők voltak a kiszolgáltatottabb és egyben tehetetlenebb helyzetben. Emberhez méltón viseltem a sors csapását, fejemből megpróbáltam kisöpörni a kétségbeesés küldte gondolatokat. Márpedig azokból akad bőven. Épp most válok, lesz-e még barátnőm? A barátokból is már csak az emlékek maradtak. Mi lesz a gőzerővel beindult sefteléssel? Tudok-e majd önállóan élni? Hogyan lehet nem látva közlekedni a nagyváros forgatagában? Úgy gondoltam, sehogy sem, de különben is én látni akarok. Úgy véltem, az állandóan előtörő, megválaszolhatatlan kérdések igen károsan hatnának rám. Ezért a legokosabban akkor cselekszem, ha mielőbb megszabadítom a fejem ezektől a súlyos gondolatoktól. Ezt a technikát neveztem el söprésnek, és a későbbiekben is fölöttébb nagy hasznát vettem. Az éjszakai álom legfőjebb csak reggelig képes felettetni a valóságot. A klinika épülete előtt elrobogott az első hajnali troli. Dögunalmas nem látni állapítottam meg, máskülönben meg kivert a verejték még a gondolattól is. Hát, ha valamilyen csoda folytán újra látok, tört föl bennem a csodavárás, és óvatosan lehúztam szememről a kötést. A kuksi erősen válladékozott szempilláim összeragadtak. Ujjammal szétmorzsoltam a keményre száradt csipát, és óvatosan kinyitottam a szemem. A kórterem éjszakára résnyire csukott ajtaja felé néztem, ahol a folyosóról beszűrődik a takarékvilágítás gyérfénye. Hát, ha érzékelek belőle valamit. Semmi változás tegnap délóta, állapíthattam meg csüggetten. Bekapcsoltam az éjjeli szekrényen álló táskarádiót, egészen halkan szólalt meg a fülem mellett. Miért kellett bekövetkeznie ennek a katasztrófának? Kész nyomor így élni, tiszta őrület. Tegnap még láttam, mára meg már csak emlék a fény. Hamarosan tudatosult bennem egy sürgető felismerés. Ki kell mennem oda, ahová a király és gyalog jár. Vagy inkább így lenne helyes, valahogyan mégiscsak ki kéne menni oda, ahová a király és gyalog jár. A kaszárnya méretű kórterem bal oldalán a középső ágyon feküdtem. Persze, hogy emlékeztem a mosdó pontos helyére, de távolról sem olyan egyszerű feladat oda nem látva kibotorkálni. A megoldást az egyik szobatárs ébredése hozta meg. A kórterembe valamivel 8 óra után érkezett meg a kezelőorvos, és bal felől sorra vette a pácienseket. Tudott-e aludni éjszaka, nagybácsi? Mikor szeretne hazamenni, Kelemen úr? Hogy van, Laci? Marha jól gondoltam, de nem szóltam semmit. Mit is felelhettem volna a rutin kérdésre? Hogy köszönöm szépen érdeklődését, kedves doktor úr, de szarul vagyok. Hát ilyet mégsem illik mondani. Hamarosan kint találtam magam a vizsgálóban, és szememről lekerült a kötés. Hajnal óta nem jött vissza a látásom, úgy látszik, végleg világgá ment. A jobb szememen mért nyomás immár teljesen hidegen hagyott. Valaki visszakísért a kórterembe. Lesz, mint gondolkodnom egész nap, járt a fejemben, amíg az éjjeli szekrény fiókjában matadtam. Készülhetek szüleim újabb vigasztalására, no meg nyalogathatom lelkem fájó sebét. Átgondolhatom azt is, hogy mi lesz a remekül beindult sefteléssel. Ja, és igen, mi lesz a válással? Hűha, nem fogok unatkozni. Lehet, hogy mégiscsak jobb lenne egy újabbat söpörni. Hanyat dőltem az ágyon. Arra sem maradt időm, hogy kényelmesen elfészkelődjen, már is hozzám lépett a kezelőorvos. Jöjjön ki velem a kezelőbe. Elkerekedett a képem. 1/4 órája vizsgált meg. Vajon mit akarhat még? Kettesben mentünk ki. A helységben csak mi voltunk. Leültem a réslámpa elé, és az orvos nekilátott, de az oly sürgősnek indult nézelődés mindössze pár percig tartott. Ezzel meg is lennénk, hümmögött elégedetten. Felálltam a forgószékről, és indultam volna az ajtó felé. Nem a kórterembe megyünk, Laci, mondta a fiatal orvos, hanem hová budjant ki belőlem? A műtőbe. A két napja beültetett műanyag csövecskét feltétlenül ki kell venni. Se köpni, se nyelni nem bírtam a meglepetéstől. Észre is vette rajtam a tanársegéd, és elmondta, a beültetett cső nem csak a magas szemnyomásnak engedett szabad utat, hanem az összes csarnokvíznek is. Megszűnt a bal szem belső nyomása, és emiatt omlott össze a szem belső szerkezete. A csövecske eltávolításával újra elzárják a csarnokvíz útját, és a szemcsatornát ismét folyadék tölti fel, és van rá remény, hogy újra lássak. A meghökkenéstől továbbra sem bírtam megszólalni, pedig akkor már az előkészítő felé tartottunk. Mennyit kell még kibírnom? Soha nem lesz vége a megpróbáltatásoknak? Két nappal ezelőtt úgy hittem, hogy már soha többé nem kell a műtőbe mennem, és most újra itt vagyok. Már majdnem leültem a lócára, amikor újra megszólalt az orvos. Érzéstelenítő injekciót természetesen most is fog kapni, de mivel a szeme erősen gyulladt, ezért a szérum szinte egyáltalán nem csillapítja a fájdalmat. A műtőasztalon fekve, kedve szerint bármit mondhat vagy tehet, csak arra az egyre kérem, hogy a műtét közben semmiképpen ne keljen fel. Bár a szavak értelmét fel tudtam fogni, mégis értetlenül ültem a padra. Semmit nem ér az érzéstelenítő injekció. Hát az bizony kétlem. Így akarnak operálni? Hát úgy mégsem lehet. Elképedve ücsörögtem a mázolt padon. A műtőlámpát még nem kapcsolták be. Csak ugyan mindent fogok érezni. Ha igen, vajon mennyire? Éppen, hogy csak vagy annál valamivel erősebben. Ilyen gondolatok foglalkoztattak, amikor rutinos kezek szakszerűen előkészítettek a műtétre. Szegény szüleim, délután újra keserű meglepetés éri őket. Felülről erős meleg áramlott az arcomba, lassan kezdődik a nagy hadművelet. Nem baj, pláne, ha valóban újra esélyt teremt a látásra. Fejem mögül a tanár úr hangját hallottam. Feltétlenül ki kell venni a két napja beültetett műanyagcsövet. Sajnos a gyulladt szemet nem lehet elérzésteleníteni. Ha műtét közben nem bírja tovább a fájdalmat, azt nyugodtan jelezze. Beiktatunk egy kis szünetet, ami alatt kifújhatja magát. Bármi tehet műtét közben, még káromkodhat is, ha úgy könnyebb magának. Ha ezek ennyire közlékenyek, akkor csak lehet valami abban, amit itt sejtetnek. Mennyire fogom érezni a vágást és a varrást, kavarogtak bennem a gondolatok, de nem sokáig. Majdnem felordítottam a fájdalomtól, amikor az orvos behelyezte szemembe a merevítő csipeszt. Hát ezek valóban igazat mondtak. Az ég adta világon semmilyen hatása nincs az érzéstelenítő szereknek, ez így tiszta őrület. Közben egy újabb széttáró csipesz landolt a szememben. Keményen megfeszítettem a testemet, és újra erősen felsziszentem. Egyre inkább melegem lett. Ennek a fele sem tréfa. Érzéstelenítő cseppet locsoltak a szemembe, majd steril gézzel törülgették, majdnem betojtam fájdalmamban. Erősen összeszorítottam az ülepemet annyira, hogy még a zabszem milliómod részese fért volna ki vagy be rajta. Az operáció legalább fél órán át tart jutott eszembe. Képtelen leszek épésszel kibírni. A kötőhártya felmetszésén egy éles mozgékony kis olló szorgoskodott, mire kellőképp megbontotta a szövet szélét, hogy szabaddá tegye a műanyag csövecskéhez vezető utat, majdnem rosszul lettem. Testem veríték óceánban úszott, úgy sziszegtem, mint ezer kígyó. Nyöszörögtem, mint a halálán lévő felkoncolt katona. Minden, de mindent éreztem. Bivaj erősen markoltam a műtőasztal keskeny peremét. Ha egy pillanatra leálltak, a orvosok azonnal kilazítottam mindkét kezemet, és zongoráztam egy kicsit az ujjaimmal. Megpróbáltam lazítani feszes ívbe merevedett testemet is, hogy a folytatásnál újra kőszoborrá merevedve homorítsak. Fejemben már régóta lángtenger tombolt, mintha milliárdnyi vörösre hevített tűvel döfködnék az agyamat. A távolból a professzor hangját hallottam, amit ritka szakmai szerencséjének örvendezhetett. A minap a beültetés technikáját leshette el, most meg a kivételét. Fájdalmam a kibírhatatlanságig fokozódott. Egyre gyakrabban kértem egy kis szünetet az operáló orvostól. Már csak afféle csillapíthatatlan ideggörcsként voltam jelen a műtőben. Eljutottam a higgadság a józanész határáig. Káromkodás azonban továbbra sem hagyta el az időközben teljesen kitikkadt számat. Hány perc lehet még hátra a kínzásból? Éppen a csövecskét távolította el az orvos. Nyűszítette, mint a szétmarcangolt kölykét sirató állat. Szinte eszemet vesztettem. Újabb és újra szüneteket kértem, és a töredék másodpercekben próbáltam egy kissé ellazítani tűzforró testemet, sebzett lelkemet. Nem tudom, a régi korok kínzókamráiban hatásosabbak voltak-e az agyafurt embergyötrő módszerek, mint az operáció fájdalma. Kétlem. A pokol legmélyebb bugyrát jártam meg ott a műtőasztalon. Szinte elsírtam magam a végletekig kiszolgáltatott helyzetben. Már arra gondoltam, fölkelek az asztalról, és egyenesen hazamegyek. Akkor se fájhatott volna jobban a testem, a lelkem, ha csipeszekkel a szememben sétálok az utcán. Legalább hangulatos környezetben szenvedhetnék tovább. A beavatkozás minden mozdulata tovább rombolta egyre kimerültebb idegrendszeremet. Imádkozni kezdtem a magam módján, hogy minél előbb fejeződjön már be a tortúra. Erőm, kitartásom, tűrőképességem rohamosan fogyott, ha egyáltalán volt még valamennyi. Észveszejtően fájt, amint előbb a kivett csőhelyén tátongó lyukat húzták össze, majd a kötőhártyát öltötték össze. Fizikai rosszul lét környékezett, erősen kellett koncentrálnom, hogy továbbra is tudjam, mi zajlik körülöttem, és uraljam cselekedeteimet. Vége a műtétnek, szólalt meg a fejem mögül az orvos. Minden tiszteletem a magája, amiért ennyire fegyelmezetten viselte, mondta, és kiment a műtőből. Ügyes fürge kezek hámoztak ki a lepedőhegy alól. Forró testemet frissítette a rázúduló hűs levegő, ám én nem tudtam megmozdulni, csak segítséggel voltam képes felülni. Jártányi erőm sem maradt, úgy remegtem, mint 100 kondér kocsonya. Betegszállító kocsiba ültettek, és azzal fuvaroztak vissza a kórterembe. Emberroncsként kerültem ki a kínzókamrából. Kórházi ágyban feküdtem, netán egy lángtenger közepén. Nem volt hiteles válasz. Senkire és semmire nem voltam kíváncsi, csak a végtelen nyugalomra vágytam. A fejem eszelősen zakatolt. Úgy éreztem, mintha forró tűk milliói ülnének a fejemben, és dőfösen szurkálnák az agyamat. Bizony egy ceruza belet se tudtam volna arrébb tenni a paplanomon. Hatalmas megnyugvást jelentett számomra, hogy már a kórházi ágyban voltam, de továbbra is szörnyű fájdalmak gyötörtek. Kombinált fájdalomcsillapító szérumot nyomtak a faromba, és ettől valamelyest enyhült a szenvedés. Szobatársaim érdeklődő kérdéseire nem feleltem semmit, se erőm, se kedvem nem volt hozzá. Akkor se szólaltam meg, amikor úgy egy óra múltán bejött a nővér, hogy hozhatja az ebédet tálcán. Még biccenteni sem bírtam, iszonyúan éreztem magam. A lehető legszűkebben vettem a levegőt, hogy csak a legkisebbet kelljen mozdulnom. Igazi élő halott voltam, aki némán zokogott. Nem tudom, hogy rám ismertek-e a szüleim, amikor délután beléptek a kórterembe. Újból, mintha a derült égből csapott volna beléjük a mennykő. Szóltak hozzám bánatosan, hogy ne szóltak volna, de választ hiába reméltek. Élesen hasított a fejemben minden szó, még ha csak suttogták is. Mintha ipari árammal sokkoltak volna. Az illendőség kedvéért megpróbáltam néhány szót kinyöszörögni, de nem sikerült. Nem értem, fiam, hogy mit motyogsz, mondta anyukám, mondd hangosabban, hogy értsem. Újra fejemben nyilalt az őrítő fájdalom, és némán elsírtam magam. Sajnos többre nem vagyok képes, felhagytam hát a próbálkozással, és továbbra is mozdulatlanul feküdtem. A nővér mondta el szüleimnek mindazt, amit nekem illett volna. Soha nem vágytam annyira a csendre, mint akkor. Se a műtét napján, se másnap nem keltem fel az ágyból. Nem a nem létező lustaságom okán, fizikai és mentális erőm hiányzott hozzá. Eszembe se jutott, hogy bekapcsoljam a fülem mellett tétlenkedő táskarádiót. Ha beteg társaim beszédbe elegyedtek, suttogva megkértem őket, hogy inkább a folyosón folytassák. Hosszas keresgélés után ráakadtam egy olyan pozitúrára, amelyben se a fejem, se a szemem nem fájt, hanem moccantam. Kissé bal felé fordítottam a kobakomat, és békés, nyugalmas ős állapotba kerültem. De ha csak akár egy centivel is errébb vagy arrébb mozdultam, újra működésbe léptek agyamban az izzó, kegyetlenül hegyes tűk. Idegszálaim teljesen tropára mentek a műtét alatt, mint ahogy én magam is. Kész csoda, hogy nem zavarodtam meg a sokkoló, görcsös fájdalmak hatására. Szüleim továbbra is naponta felkerestek a klinikán. Már értették, miért vagyok annyira szótlan. Egy hét alatt eljutottam odáig, hogy egy óra alatt akár már 3 percet is tudtam beszélgetni velük. Ez óriási tett volt, ám ők mégis keveselték a rájuk fordított időt. Ha tisztában lettek volna vele, hogy rajtuk kívül érdemben senki mással nem beszélek a világon, talán nem méltatlankodtak volna annyit. Megszokott szóvá nem tett jelenet volt, hogy a vizitek alatt ágyban maradtam. Az orvosok megálltak az ágyam végében, halkan beszélgettek, majd odébb álltak egy ágyjal. Mit is nézhettek volna nap mint nap a szememen? A tapasztalt orvosok, ha akarták, könnyen elképzelhették, milyen lehet a 3 nap alatt 2-szer műtött szem. Ha közelebb merészkedtek volna hozzám, legfeljebb egy bánatos kissé eltorzult pofát láttak volna az ágyban. Nem bántam, sőt, kimondottan örültem annak, hogy békén hagytak a vizit alatt. Az igazság az, hogy azokban a napokban még a gondolkodásra sem mertem vállalkozni. Hogy miért? Mert az is erős fájdalommal hasított a fejembe. Nem vicc, kipróbáltam. A lehető legkomolyabban mondom. Csak szép lassan, fokozatosan kezdtem el komolyabb mennyiségű szilárd táplálék bevitelének gondolatával foglalkozni. Az étel számba juttatása, rágása és nyelése mind-mind komoly fejfájást okozott. Idegszálaim továbbra is konokul, mozdulatlanságot követeltek, de enni muszáj volt. Annyira elfárasztott egy viszonylag kiadósabb étkezés, mintha mondjuk 20 kilométert gyalogoltam volna nehéz terepen. Teljesen kimerültem. Olyan idilli volt egész nap mozdulatlanul feküdni, hogy azt el nem mondhatom. A civil életben megszokottá vált napi rohangálás egyáltalán nem hiányzott, még a seftelés sem. Csak feküdni, feküdni és feküdni. Tehettem is kedvemre, amennyit csak akartam. Már 10 nap telt el a műtét óta, ritkán, de pár percre már kiültem az ágy végénél álló fotelbe. Próbáltam visszaszokni az ülő testtartás majdnem elfeledett pózába. A röpke viziteken már ott találtak az orvosok. Teltek, múltak a napok. Az ágy körül sétálva minden lépés nehezen ment, de hát ezt is újra kellett gyakorolni. Csak egy valamitől irtóztam, a hangoktól bármi neműek voltak is. Azoktól újra és újra heves fejgörcs kapott el. Közel 3 hétig tartott a kemény megpróbáltatás. A gyulladással csökkent idegrendszerem érzékenysége is, lassan-lassan lábra kaptam. Betegtársaimmal csapatba verődve sétáltunk a folyosón, de egy körnél többre még nem vállalkoztam. Kiszolgáltatott helyzetemet bonyolította az is, hogy egyre fogytak az osztályon azok a betegek, akiket még látókorszakomból ismertem, az újonnan érkezettekkel pedig nemigen tudtam mit kezdeni. Szüleimnek már töviről hegyre elmeséltem a 2. műtét alatt, és közvetlenül utána az átélteket. Igencsak sajnáltak érte. Továbbra is éberen vigyáztam arra, hogy még véletlenül se rakjak újabb terhet a vállukra. Egyszer sem panaszkodtam nekik, inkább próbáltam oszlatni keserűségüket. Szüleim a látogatók népes hadát megelőzve elsőnek nyomultak be a kórterembe, és anyukám mellém ült az ágyra. Retikűjéből egy borítékot húzott elő. Otthon már elolvasta a hivatalos levelet, úgyhogy tudta, mi áll benne. Beidéztek a bíróságra, sóhajtotta. Magam is így reagáltam a váratlan hírre. Papírzörgését hallottam, és anyukám az első betűtől az utolsóig felolvasta nekem a levelet. Nem tudtam, örüljek, vagy inkább bánkódjam-e. Az valóban remek hír volt, hogy gyakorlati fázisába jutott az általam kezdeményezett vállóper. De az már nem volt ínyemre, hogy így látásomat vesztve kelljen a bíróságra mennem. Kényes helyzetbe kerültem. Igaz, a pert halaszthatnám, és erre jó indok, hogy kórházban vagyok, de csak magam ellen dolgoznék vele. Minél előbb bontják fel ezt a házasságot, annál jobb. De ugyan fogok elbotorkálni odáig? Miként tudok mozogni a tárgyalóteremben? Még hosszasan sorolhatnám a nyugtalanító kérdéseket. Nem elég egy baj, tetejébe jön a másik. Nincs mese, Laci. El kell menned a békítő tárgyalásra, döntöttem. Elérkezett az új megpróbáltatás napja. Fura érzés volt utcai ruhába bújni. Mennyire nem így gondoltam arra a napra, amikor elhagyom az unalomig ismert klinikát. Hármasban léptünk ki az épületből, odakint csupa különös dolog fogadott. Nem is csoda, hogy nem láttam belőlük semmit. A hanguk alapján kellett rekonstruálnom, elképzelnem a mozgalmas utcaképet. Apukám oldalán lépkedtem, anyukám pedig előttünk haladt, hogy védjen a koccanásoktól. Könyökben behajlított bal kezem néhány ujjával, enyhén megfogtam apukám jobb felkarját. A járda szélén a le- és fellépés előtt is megálltunk, sőt, még szóval is felhívták rá a figyelmemet, hogy épp milyen akadály következik. Ilyenkor csúsztattam a talpamat az aszfalton. Ez a legjobb módszer a botlás elkerülésére. Taxival is mehettünk volna a törvényházáig, de már nagyon vágytam a valóságba. Utazhattunk volna metróval is, de a körúti villamost választottuk. Jöttek a feladatok. Fellépni a lépcsőre, megtalálni a kapaszkodót. Nem is olyan egyszerűek ezek az újonc látássérült számára. A próbatételek sora még korán sem ért véget. Úgy kellett belépnem a szerelvény utasokkal zsúfolt belsejébe, hogy ne taroljak el mindenkit, mint teke pályán a golyó. Mire tapogatva megtaláltam a felkínált helyet, már enyhén gyöngyözött a homlokom. Elfészkeltem magam az ülésen. A menetirány felé néztem, és gyakran fordultam az ablak felé is. Hiába a megszokás, nagy úr. Lélekből facsarodott el a szívem. Legalább hazafelé tarthatnék. Mennyi mindent kell kibírni az embernek. Lassan már világbajnok fakír lehetne belőlem, olyan békés nyugalommal tűröm a sors csapásait. A pályaudvar előtti megállóban eszembe jutott a sok külföldi élmény. Vajon mivé kopnak idővel a most még oly élénk hangulatos emlékképek? Óvatosan lépkedtünk le az aluljáróba. Minden ünnen hangok támadtak rám. Cipőt, nadrágot, millió apróságot kínálva kiáltozott a bazár népe. Sefteltek kicsiben és nagyban is. Keresztirányban vágtunk át a sokaságon, és a túloldali rámpán felsiettünk a napfényre. A szüleim szinte egyfolytában sóhajtoztak. Miért épp nekünk kellett így járni? Áthaladtunk néhány útkereszteződésen, majd jobbra fordultunk. Személyautók sűrű soratorla szólt el a járdát, még oldalazva is alig fértünk el a gépjárművek és a fal között. Még ez is. Nehezen, de eljutottunk a bíróságig. A portás útba igazított minket, és mi gyalog mentünk fel az emeletre. Na, még lépjél ötöt, fiam, aztán jobbra kanyarodtunk, kaptam az információkat. Kíváncsian fordultunk be a második emeleti folyosóra. Még senki sem volt ott. Teltek, múltak a percek, jöttek, mentek a megegyezni nem tudó peres felek, de szüleim egy ismerős arcot sem láttak közöttük. Izgatott voltam, nem is csoda. A kitűzött időpontban behívtak a tárgyalóba. Az alperes elköltözött arról a címről, ahová az idézést kiküldtük, világosított fel a bíró. Elnapolom a békítő tárgyalást. Elsétálunk a folyosó végébe, és még túl is megyünk azon, mondtam szüleimnek az egyik látogatáson. Kisebb koccanással ugyan, de szerencsésen átjutottam a lépcsőházba vezető üvegezett ajtón. Bár hétvége volt, és ezért nem üzemelt a műtő, mégis felfordult a gyomrom, amikor elhaladtunk előtte. Sajátos illatától, vagy inkább szagától, úgy felkavarodott a gyomrom, hogy nagyot kellett nyelnem, különben kidobtam volna a taccsot. Kiértünk a lépcsőházba. A tágas tér és a füstmentes környezet pozitívan hatott rám. Szüleim leültek a korlát elé helyezett padra. Invitáltak maguk közé, de inkább állva maradtam, mondván, hogy már több mint egy hónapja alig vagyok talpon. Szemben álltam velük, és az utcára néző üvegfallal könnyen el tudtam képzelni, hogy mi van előttem. A sokáig látott valóságot nehéz feledni. Talán az időlegesen abbahagyott seftelés újra indításáról beszélgettünk, talán más semleges témáról, amikor bal szemem felső részében váratlanul megjelent a fény. Abban a minutumban elöntött a forróság. Erősen megszédültem, elkapott a hányinger, próbáltam a semmibe kapaszkodni. Tétován szüleim felé léptem, hogy mielőbb leülhessek a stabilitást kínáló padra. Szüleim észrevették bizonytalanságomat, de nem értették az okát. Hadd üljek le gyorsan, rebegtem Kábán. Mi van veled, fiam? Kérdezték riadtan. A szememet már lecsuktam, szerencsémre baj nélkül eljutottam a padig, és leültem. A mellemig felhúztam a pólómat, hadd hűtsön a levegő. Tiszta verejték volt a testem, sápadtam, meredtem magam elé, csak nagyon lassan nyertem vissza belső egyensúlyomat. Mi van veled? Mondd már, idegeskedtek szüleim, hívjuk a nővért. Nem kell, feleltem, és óvatosan kinyitottam a szemem. Továbbra is láttam a fényt. Visszatért a látásom, adtam tudtukra. Alig akarták elhinni az örömhír, de már folytattam is. Gyorsan menjünk vissza a kórterembe. Mielőbb biztonságos, stabil helyen szeretném tudni magam. Apukám karjába fogódzva tértem vissza a kórterembe. Leültem a gödrös ágyra, és újra kukucskálni kezdtem. Láttam az arcom előtt elhúzott kezem ködbevesző körvonalát. Észleltem azt is, hol világít a lámpa, az arcokat viszont nem ismertem fel. Sűrű, fátyolos köd lebegett a szemem előtt. Elöntött minket a reménykedés melege. Hát, ha visszanyered a látásodat annyira, mint amilyen a műtét előtt volt, bizakodtak szüleim. Ki is egyeznék vele, feleltem, csak hogy van egy nagy baj. A műanyagcsövet már kivették a szememből, és a glaukómám konokságát ismerve, biztosak lehetünk benne, hogy a szemnyomás újra fel fog szökni. Legfeljebb némi időre tért vissza a fényérzékelésem, de így is jobb, mintha nem látnék semmit. Jól gondoltam, a fénylátás 5 évig tartott. Azóta teljes sötétségben élek. Én bizony több évtizedes ábrándozásaimra is emlékszem még. Nem voltam még 10 éves, késő tavasz lehetett. Rövid nadrágban mentem le játszani. A lakótelepi ház körül szaladgáltam pajtásaimmal. A lemenő nap élesen világított a lépcsőház hátsó frontjára. Rövid időre abbahagytam a játszadozást, és felnéztem. Az egyik első emeleti lakó éppen kinézett a miénknél majd 2-szer nagyobb kéglia ablakán. Milyen jó lenne, ha felnőttként akkor a lakásban lakhatnék, netán éppen abban. Idővel mindkét értelemben 1,5-szer akkora lettem. És milyen a gyermek? Továbbra is álmodozik. Milyen klassz lenne, ha munkanélkül elég pénzem lenne a kielégítő életvitelhez, és a nap 24 órájában azt tehetném, amit szeretnék.